Következnek a Klubrádió hírei.
3-4 jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Az euróövezet megerősítését sürgeti a Nemzetközi Valutalap vezérigazgatója. Christine Lagarde szerint a pénzügyi piacok bizalmának helyreállítása érdekében az eddiginél erősebb ütemű gazdasági növekedésre, a válság terjedését gátló tűzfal magasítására és az integráció tovább mélyítésére van szükség. Mint elmondta, 2012 így a gyógyulás éve lehet, de a nagy gazdasági világválsághoz hasonló helyzet is kialakulhat, elmaradnak a szükséges lépések. A jövőben az IMF-nek is nagyobb részt kell vállalni a világgazdaság talpraállításában, amelyhez 500 millió dollárral bővíteni kellene hitelezési kapacitását, tette hozzá a szervezet első embere. Az MSZP szerint leginkább a vidéki emberek az elszenvedői a kormányváltás óta eltelt szűk két esztendőnek. Gurnándor, a párt országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, az egykulcsos adó, illetve az adójóváírás kivezetése 3,5 millió embert érint hátrányosan, a kiskeresetőek pedig idén az előző évinél 10-13 ezer forinttal kevesebb fizetést kapnak emiatt. Filmbeillő jelenettel a kamionba kívülről kapaszkodó férfit húzott magával 20-25 kilométeren át egy balesetet okozó sofőr. Előtte az 52 éves miskolci férfi egy parkoló teherautónak ütközött a Záhonyhoz közeli komorón. A balesetet a másik jármű orosz sofőrje jelezte neki. A magyar férfi először még megállt, majd elindult a négyes főút irányába. A 36 éves orosz sofőr ekkor felugrott a kamion jobb oldalára, és menet közben verte a vezetőfülke oldalsó ablakát. Erre megállt a kamion, és az orosz férfinek sikerült átfutnia a vezető oldalra, de amint felállt a kocsi lépcsőjére, az újra elindult. Így tettek meg 20-25 kilométert. A miskolci férfi később a rendőröknek azt mondta, hogy félt, és csak azután állt meg, mikor már látta megnyugodni társát. A vizsgálatnál arra is fény derült, hogy a kamion eközben 70-80 km per órás sebességgel is hajtott, de szerencsére nem sérült meg senki. Estére nyugatról beborul, és Dél-Magyarországon már mérsékelt csapadékra is számíthatunk majd. Holnap napközben átmenetileg mérsékelt lesz a légmozgás, borongós ég mellett ismétlődő esőre számíthatunk. A hőmérséklet délután 4-5 fok körül alakul majd. Friss hírek időjárás jelentéssel legközelebb 4 órakor a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától. Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
A múlt csütörtökön a Magyar Kultúra Napja alkalmából a kultúráért felelős államtitkár díjakat adott át a Petőfi Irodalmi Múzeumban, ezzel adta közgyűjteményi és közműveledési dolgozók szakszervezete a múzeum előtt tiltakozott. A vonalban Földiák András a szakszervezet elnöke. Jó napot kívánok!
Köszönöm.
Miért tiltakoztak önök?
Hát semmiképpen nem a kitüntetések ellen, ezt nem csak elmondtuk, hanem meg is tapsoltuk a kitüntetetteket, akik a megérdemelt munkájukért ott átvehettek elismerést. Az ellen tiltakoztunk, hogy ne csak ilyen rendezvényekkel, az a kultúra napi szép megemlékezésekkel ne leplezzük azt el, hogy egyébként a kultúra területén rendkívül sok probléma van.
Kiemelne néhányat, amik különösen önöket érinti?
Tulajdonképpen a legnagyobb baj, a felsorolások között a legnagyobb baj az, hogy csak problémák vannak. De nem látjuk, hogy valamelyik területen építkezés, fejlődés, előremozdulás, valami fajta kialakult koncepció lenne, csak elvonásokat látunk. Hát a legnagyobb problémák a csökkentések. Ugye a magyar közgyűjtemények és közműs intézményrendszernek a lényegi elemét, oszlopát alkotják az országos intézmények, a Nemzeti Múzeumtól a Széchenyi Könyvtárig és az Országos Levéltártól a Magyar Művelődési Intézetig. Itt a tavaly évben két súlyos elvonás volt. Egyszer februárban 12,5%-os gazdasági csökkentés, az év végén felé pedig 20%-os bértömegcsökkentés. A dolgozók 20%-ának az elküldése, ami mondjuk az Országos Széchenyi Könyvtárban majdnem elérte a kerek 100 főt, akit elküldtek.
Ennyi csökkentéssel tudnak még valahogy működni ezek az intézmények?
Sajnos az a baj, hogy nem tudnak, és nem csak úgy nem tudnak, hogy most már ezt nem tudjuk kibírni, eddig sem, szóval eddig is rossz állapotban voltak, eddig sem tudtak úgy működni, hogy minden törvényileg előírt, és a magyar kultúra szempontjából minden lakos által jogosan elvárt munkájukat el tudták volna végezni. Szóval a gyűjtemény gyarapítása több jelentős könyvtárunkban évek óta nincsen pénz. Magyarul nem tud venni, vagy alig-alig tud venni új könyvet. Most az olvasók döntő többsége akár valami fajta irodalmi műfajt szeret, és már ismeri a régieket, akár tudományos kutató, az új szakirodalomért, vagy az új regényekért megy. Nagy része nem a régiekért. Tehát egy könyvtár nem tud új beszerezni új könyveket, akkor az nem tudja betölteni a feladatát, és már eddig se tudta. És a múzeumokban ugyanúgy elmondhatjuk egy gyűjteménygyarapításra, kutatásokra, igényesebb, nagyobb feldolgozásokra, hogy ezek már eddig se folytak.
Ugye a elvonások azok alapvetően, hogy a béreket érintették, de például egy múzeum, egy könyvtár hol tud még spórolni? Például azon, hogy nincs nyitva minden nap, vagy például úgy, hogy a könyvtárakban, múzeumokban is elrendelik a szémszünetet, ahogy ezt tették néhány főiskolán, egyetemen most a télen. Tehát mit tudnak még, hol tudnak még megszólni?
Sajnos van már múzeummal elrendelték, ami karácsony körül már tavaly írt, szóval nem a most elmúlt karácsonykor, hanem már egy éve ezelőtt is be volt zárva egész decemberben. Aztán a Vas megyei múzeumok, én személyesen voltam Hajdú-Bihar megyébe, csak ki volt írva, hogy december 5-től majd legközelebb január valahányadikán nyit ki. Szóval ez egyrészt ez már megtörtént, ez se jövő. Igen, ilyenekkel tud sporolni, ami miatt nem csak a mi munkánk van veszélyben, hanem természetesen mindazok az emberek, akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe vennék.
El tudom képzelni.
A múzeumok valamit tudnak spórolni azzal, hogy hát természetesen kevesebb kiállítást szerveznek, meg kevesebb, mondom, új művet vásárolnak meg, de amit ma megvehetnének, amit ma be lehet szerezni, azt hiába lesz 5 év múlva pénzük, az akkor már nem lesz hozzáférhető. Tehát amit ma nem szerzünk be, az örökre elveszik a magyar közgyűjteményekből.
Illetve hát, hogyha nem szerveznek kiállításokat a múzeumok, akkor a bevételük is csökken ezáltal, tehát akkor gyakorlatilag egy lefelé ható spirálba kerül bele ez az intézmény.
Igen, igen.
Önök mit tudnak még tenni azon kívül, hogy egy igen látványos performance-t adtak elő múlt héten a Petőfi Irodalmi Múzeum előtt?
Hát szakmai igyekszünk a szakmát fölrázni, és egy szakmai összefogást létrehozni annak érdekében, hogy a szakemberek is mondják ezeket a problémákat, és minél tágabb kérdő a közönségnek is adjanak hangot, mert eléggé csak egymás saját berkein belül panaszkodunk. Ezen belül, szóval minden ilyen szakmai körön belül elhangzanak ezek a problémák, de elég belterjesen. Szóval magyarul mondva egymásnak mondjuk ezeket többnyire. Egyrészt nagyon fontos lenne, hogy a politikusok meg tudják, tehát keressenek meg képviselőket, otthon kinek a saját képviselőjét próbálja elérni, és elmondani, hogy milyen problémák vannak. Azon kívül meg a közönséget is felvilágosítani, mert ha nincsen bázisunk, hátterünk a nézőkbe, hallgatókba, olvasókba, akkor nem jutunk, sajnos valószínűleg nem jutunk eredményre. Tehát egyrészt nyilvánosságot, minden irányban nyilvánosságot, másrészt olyan problémákra rámutatni, amit igazából nem is pénzkérdés jelentenek, mert most sok egyéb probléma mellett például elvették a közgyűjteményekbe a kutatónapot a doktori címmel, vagy magasabb tudományos fokozattal rendelkező tudományos dolgozóknak, aminek egy fillér haszna nincsen, mert ettől nem keres kevesebbet, meg semmit, meg nem kap többet, csak éppen nem tudja végezni otthon a tudományos munkáját nyugodt körülmények között.
Ez a doktori nap, ez pontosan mit jelentett, ezt nára, ugye nem tudom.
Szóval eddig az volt, hogy közművelődési intézménybe és közgyűjteményi intézménybe, akinek doktori címe, vagy kandidátusia, vagy nagy doktoria van, annak bizonyos számú munkaidő kedvezmény járt, úgyhogy azt otthon dolgoznia kell, le kell tennie, mit csinált az otthoni kutató munkája alatt, mit írt meg, stb. Tehát ez nem pihenő nap volt, csak éppen nem a telefonok és az ügyfelek közepén kellett tudományos dolgokkal foglalkozni, hanem otthon vagy a könyvtárban elmehetett. Most ezt a közgyűjteményeknél elvették, a közművelődési intézményeknél megmaradt, csak ott viszont nincs ilyen tudományos munkakör. Gyakorlatilag a művelődési házban legjobb tudomásom szerint egyetlen egy nincs az egész országban. Múzeumokban és levéltárakban volt, könyvtárakban is kevés, múzeumokban és levéltárakban volt, most ez egy törvénymódosítás kapcsán ezt az egy szót, hogy közgyűjteményi és ködnös intézmény, ből kivették a közgyűjteményi szót.
De ez azt jelenti, hogy akkor legalább teremőröknek be tudnak állni a múzeológusok is.
Igen, igen.
Ugye
igen,
ez volt korábban, ami miatt felemelték önök a szavukat.
Igen.
Hát nem tűnik rózsásnak a helyzetük, tehát akkor az a feladata a szakszervezetüknek, hogy felrázzák a kollégákat. Mivel tudják ezt megtenni? Azon kívül, hogy beszélnek velük, csak ugye
ilyen
tűnik,
hogy... akciókkal, fórumokkal, különböző fajta szakmai fórumokkal, a honlapunkkal, lehet, hogy még egyéb demonstrációkkal, hiszen nem ez volt az egyetlen demonstrációnk, és nem ez volt az utolsó, látogatásokkal. Egy másik problémakör a mostani helyzetben, eddig az országos intézményeket említettem, hogy a megyei közgyűjteményeket és közművelődési intézményt viszont átvette a megyei kormányhivatal. Eddigi megyei önkormányzati fenntartásban lévő intézmények most a kormányhivatalhoz kerültek. Ott nagyon igyekszünk fölhívni a figyelmet hihetetlen bizonytalanságokra, nagyon, szóval nincs az új felállásban nincsen megfelelő dokumentációja, szabályzata az intézményeknek. Erre mondjuk a kormányhivatalok vezetőinél, tehát látogatásnál igyekszem fölhívni a figyelmet. Ami meglepetésemre az derült ki, hogy nem csak a mi intézményeinknek, tehát átvett egy önkormányzattól mondjuk egy megyei múzeumot a valamelyik megyei kormányhivatal, de magának a kormányhivatal által fenntartott intézmény fenntartó központnak sincsen még alapítókirata. Mi azt várnánk, hogy az intézménynek is legyen új, tehát a múzeumnak, de a fenntartójának sincs. Február 15-ig megyei szinten valószínűleg egyáltalán semmiféle elképzelés nem lesz és nem kerül ki a költségvetésről, az ezévi költségvetésről. Szóval biztosan lehet sejteni dolgokat, összegeket, de biztosan semmit nem lehet tudni nagy vonalakban sem, hogy mennyi pénze lesz egy megyei művelődési központnak vagy levéltárnak. Ezekre igyekszünk a jó szándékot megnyerni, a kormányhivatal vezetőinek a jó szándékát, felhívni a tisztázatlanságokra, kérni, hogy minél előbb oldják meg, és bízni abban, hogy majd meg is fogják oldani.
Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Földiák Andrást, a közgyűjteményi és közművelődési dolgozók szakszervezetének az elnökét hallották az elmúlt percekben. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, én is köszönöm.
Szolidaritás.hu.
Reklám.
Ne menjen sehová sielni, mert az fárasztó és balesetveszélyes. Inkább jöjjön a Börzsöny szívébe, a Szent Orbán erdei wellness hotelbe. Enni, inni, wellnessezni és dögleni, s ha mindezt már elunta. Csavaroghat az erdőben.
Hegyi levegőn érlet, Páta Negra sonka, portói boros kacsapástétom, 20 hónapon át érlet, francia brie sajt, kandírozott rózsaszirommal ízesített étcsokoládé, és ezekhez válogatott magyar borok és pálinkák. Mindez egy helyen, korlátlanul, január 27-én, a Symbol Gourmet pincében. Jegyek elővételben 3900 forintért. További információ www.symbolbudapest.hu.
Reklám hangzott el. Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. Minden hétköznap 19 órától.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Iskola bezárásoktól és tanárok elbocsátásától tart a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Ez az a mondat, amit az elmúlt időszakban többször is hallattunk már itt a Szolidaritás.hu című műsorban, tavaly a köznevelési törvény úgynevezett társadalmi vitája és annak elfogadása kapcsán. Idén januárban ezek után mi váltotta ki a tanárok félelmét. Itt van velünk a vonalban Mendrei László, a pedagógusok demokratikus szakszervezetének az elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát ez a félelem, ez elég régóta meglévő félelem. Ilyen búvópatakként hol eltűnik, hol felerősödik.
Most mi erősítette fel?
Hát most az erősítette fel, hogy ugye olyan évvel léptünk, amelyben változás fog történni a köznevelésben. Közösségben elfogadta a parlament tavaly a köznevelési törvény, amelynek része az, hogy az állam generált nem tartó lép be a köznevelési rendszerbe, és átvesz az önkormányzatoktól a vizsgálat működtetését, fenntartását. Ami nézőpont kérdése, ki tartja jónak, ki nem tartja jónak. Mi már akkor is jeleztük, hogy itt azon kívül, amit az előterjesztő végigállított, hogy itt az oktatás színvonalának egységesítése a fő cél, amit mi üdvözlendőnek tartozunk, és mindenféleképpen fontosnak. Azt is megértük, hogy ez hihetetlen mennyiségű pénzt emészt föl. Tehát szó nincs az életfolyamod bevezetéséről, itt a fenntartásról van szó. Nagyon komoly milliárdokról, százmilliárdokról van szó, például arról a százmilliárdról, aminek a fedezetét szakértők nem találják a 2012-es költségvetésben, ami az iskolák működtetését biztosítaná a jövő tanév első harmadában, első felében nagyra. Nagyjából, hiszen ez az összeg úgy állt össze, hogy az önkormányzatok hozzátették az állami támogatáshoz a maguk részét. Na most az önkormányzatok kiszállnak ebből a dologból, innentől kezdve az államnak kell helytállni. Na most az állam helyzete a hírek alapján, amiket hallunk meg, amiket látunk, nem arról tanúskodik, hogy ilyen 100 milliárd forintokat egyik pontról a másikra elő tud teremteni. Még egyszer mondom, a költségvetésben fedezetésen találjuk. Attól félünk, hogy ezt a fedezetet úgy fogják megteremteni, hogy iskolákat zárnak be, pedagógusokat bocsátanak el.
Az első negyed évre vonatkozó ez a 100 milliárd forint, ugye jól értettem?
Igen.
Akkor van 2-3 hónap, hogy mindezt megtegyék, akkor ezek szerint ez nagyon itt lebeg a fejük fölött.
Hát ez a tanév most már lezárul úgy, hogy lezárul ebben az eddig úgynevezett vegyes fenntartásban. De most az intézkedéseket azokat tavasztal, nyáron kell megtenni. Most tavasztal vagy módosítják a költségvetést, és megteremtik ennek a 100 milliárd forintnak a forrását, nem tudom, hogy miből, nem is értek hozzá. De hát erre a pénzre szükség van. Vagy pedig, még egyszer mondom, a nyáron, akkor, mikor a pedagógusok szabadságon vannak, az iskolák bezárnak, akkor születnek azok a döntések, amelyek járhatnak pedagógus álláshelyek vesztésével, és jelentős állásvesztéssel és bezárásával. És emlékezünk arra, hogy tavaly készült egy háttértanulmány, de bizonyos háttértanulmány, aminek a létét voltagadták, hol aztán végül is elismerték, ebben is szerepel 600 iskola bezárása és jó néhezett pedagógus elküldése, mint lehetőség. Tehát a lehetőség az főleg a negatív, sajnos az úgy tűnik, hogy ez be szokott válni.
De hogyan lehet ilyen környezetben akkor tanítani, illetve hogyan lehet előre tervezni bármilyen iskolát is?
Hát én azt veszem észre, hogy a pedagógusok között igen jelentős félelem van. Mindenki tart az állásvesztéstől, mindenki félti a lakását, a hitelét, az életét. Egyelőre nem nagyon lázadnak, nem nagyon tiltakoznak, hiszen arra gondolnak, és az emberi tulajdonság el kell fogadjunk, hogy ha meghúzzuk magunkat, akkor csöndben maradunk, akkor talán mi megúsztuk. Én, mint szakszereti vezetőben nem hiszek, igen komoly felelősségünk van abban, hogy a kollégáinkat felrázzuk ebből a testvetségből. Nincsenek kétségeim azzal kapcsolatban, hogy komoly akciókat kell szervezni, hogy valamilyen módon legalábbis csökkenteni tudjuk majd ennek az esetőségnek a bekövetkeztét.
Én pont arra gondoltam, hogy ugye vannak még olyan ágazatok, ahol az alulfinanszírozás az nagyon jelentős probléma, lásd ugye az egészségügyet. Itt például a rezidensek bezsarolták a kormányzatot azzal, hogy beadták a felmondásukat. Ez elég jól működött, és elég szép eredményt értek el ezzel. Ugye ezt a pedagógusoknál nem lehet valami hasonló módon elintézni? Vagy nem is akarják?
Hát szeretnénk a helyzetre megoldást találni. Látszik, én is ezt fogalmaztam meg, hogy a kormány az erőből élt. Tehát, ha úgy tetszik, igen, ez egy zsarolás volt, ez egy nagyon jól, nagyon gondosan kimunkált elképzelés, amit lehet zsarolásnak minősíteni. Azt igazából nem tudjuk, hogy mi az az összeg, amit felkínáltak a rezidenseknek, de nem gondolom, hogy néhány ezer forinttal ők megelégedtek volna. Tehát itt valószínűleg egy jelentős mértékű béremelésről van szó. De most a pedagógusok esetében is ez mindenféleképpen indokolt volna, hiszen több mint 6 éve már egy fillért béremelést nem kaptunk, az árak meg oda szaladtak, ahova szaladtak. A pedagógus azonban másképp gondolkodik, nehezebben mozdul, ilyenkor mindig felmerül a gyerek iránt érzett kötelesség és a lelkiismeret. Csak én ezt mondom már elég régóta, hogy ezzel visszaélni bizony lelkiismeretlenség.
Arról nem is szól, hogy lehet, hogy a pedagógusok abban bíznak, hogy 2013. szeptemberétől ugye az életpályamodellel együtt jár egy jelentősebb, az ígéret szerint egy jelentősebb béremelés. Lehet, hogy abban bíznak, hogy addig kihúzzák valahogy?
Igen. Tehát én is ezt tapasztalom, hogy abban bizakodnak, hogy ez be fog következni, és hogy addig kihúzzák, de tudjuk, hogy nem fogja a pedagógus társadalom jelen, nem tudom hány százaléka, jó néhány százaléka nem fogja kihúzni, nem fog odáig elérni, hiszen meg fog szűnni a munkahelye, meg fog szűnni az állása. Tehát azok, akik oda elérnek, azok kaphatnak jelentős béremelést, abban az esetben, hogyha a kormány tartani tudja a az ígéretét.
Az előbb szóba került az egészségügy, azt ugye lehet tudni,
igen,
hogy
igen.
Jelentős a pálya elhagyása pedagógusoknál, nincsen ilyen tendencia, ezt hogy látja ön?
Hát a pedagógusoknál ilyen jelentős pálya elhagyás bekövetkezne, akkor a közoktatás összedőlne. Tehát ugyan most is azt mondják, hogy lehetne kevesebb számú pedagógussal működtetni a közoktatást, ezt nem hiszem, de nincs is ilyen jelentős mértékű pályahagyás, hiszen nincs meg az a lehetőség, mint ami mondjuk az orvosoknál, hiszen akinek vakbegyulladása van, annak vakbegyulladása van Magyarországon, meg Angliában is. Most a történelem tanításnál mondjuk a helyzet az más, tehát a pedagógusoknál ilyen lehetőség nem nagyon adott, és hát ismerve a pedagógus pálya, pedagógus kollégáim kor összetételét, tehát jóval túl vagyunk az átlag életkorban a 40-45-ön, hát a közöttünk azért viszonylag kevesen beszélnek olyan jó nyelveket, hogy külföldön tudják kamatoztatni a tudásukat, nem tudok ilyen tendenciáról.
Egészen más témáról kérdezném a véleményét, de ez is nagyon érinti a pedagógusokat. Néhány héten belül ugye a középiskolásoknak el kell dönteni, hogy hova jelentkeznek. Az államinak finanszírozott felsőoktatási helyek száma óriási mértékben csökkent, és még azt sem lehet tudni, hogy egyes szakokon mennyit kell majd fizetni a nem állami támogatott szakokról beszélek most persze. Mit szól ehhez, illetve az önök alá tartozó pedagógusok hogyan tudják például a gyerekeket felkészíteni arra, hogy nem lehet tudni, hogy ahova jelentkezik per pillanat, az mennyibe fog nekik kerülni. Hát egyáltalán kértek a véleményüket erről?
Ez egy rendkívül, hát a mi véleményünket nem kértek ki erről, mint ahogy igazából valós érdemi egyeztetés nem volt a közlemesítőben esetében sem, de ez egy rendkívül súlyos helyzet, hiszen tényleg néhány hét van már csak néhány hét van hátra az érettségig, és ezeknek a végző gyerekeknek, fiataloknak elnézést kérek tőlük, ezeknek a fiataloknak el kell dönteni, hogy milyen irányba akarnak tartanulni, így nagyon-nagyon nehéz. Na most ugyan történt egy bejelentés, amelyik a diákhitel konstrukcióról szól, és hogy itt igazából hogyan próbálnak azokon a diákokon segíteni, akik nem kerülnek be az állami finanszírozott, igen kevés helye, azt azért nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy nagyon durva ez a vágás, tehát nagyon drasztikus mértékben csökkentették ezeket a helyeket. De hogyha belegondolunk mindannyian abba, hogyha mondjuk egy ilyen diák, akit nem vettek fel a térítésmentes helyre, hanem csak a külső térítésre, mire végez a főiskolai egyetemmel néhány 2-3 rossz esetben 5-6 millió forint tartozással kezdi a felnőtt életét, akkor olyan körülmények között, amikor az elhelyezkedése nem biztos, hát azért ez bizony nagyon súlyos kérdéseket vett föl. Én megértem azt, hogy az oktatás, mind a közoktatás, mind a felsőoktatás nagyon súlyos pénzbe kerül, de nem biztos, hogy ez a leggazdaságosabb és a leginkább kivezető út a válságból. Tehát átgondolással, megfontolással javaslom ezt a kérdést, és szerintem az érdeklődő szervezetek a diák oldalról is ezügyben fognak lépni a közeljövőben.
Nem említette a beszélgetésünk alatt, hogy a szakszervezetnek most az a dolga, hogy egy kicsit felrázza a pedagógusokat a fásultságból. Én azon gondolkozom, hogy ezek után, amikről beszéltünk, ezek után az intézkedések után minek kell még történnie, hogy a pedagógusok mondjuk erőteljesebben kiálljanak és hallassák a hangukat?
Hát nézze, van egy rendkívül szkeptikus mondás, hogy nekünk mohács kell. Én nagyon bízom, hogy nem jutunk el odáig. Az egészen biztos beszélgettünk erről itt a kollégáimmal, szakszervezeti kollégáimmal, a pedagógus kollégáimmal, és hogy itt azért lesz egy jelentős csaller, hogy népszerű szót idézzek, februárban, amikor a fizetési jegyzékünket kézbe vesszük, ami egy komoly csökkenést fog jelenteni az eddigiekhez képest. Én azt gondolom, hogy ez biztos, hogy komoly elégedetlenséget fog szülni, de itt a mi dolgunk, nekünk a felelősségünk, hogy a kollégáinkat felrázzuk és akcióképes állapotba hozzuk. Nehéz.
Mentei Lászlónak, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az elnökének köszönöm szépen, hogy a szolidaritás.hu rendelkezésére állt.
Köszönöm az érdeklődést, viszontlátásra.
Ennyi fért mai adásunkba. Munkatársaim Józsa Péter és Rózsahegyi Gábor nevében köszönöm figyelmüket. A műsor legközelebb egy hét múlva jelentkezik, addig is minden jót kívánok. Bálint Juditot hallották.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsorát hallották.
Thank you.
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
A Hallgatók mai beszélgető társa.
Vicsek Ferenc.
Jó napot kívánok, beszéljük meg, hogy miben hisznek azok, akik a kormány mellett tüntettek. Csak szimpla erőfitoktatás lett volna a vonulás? Hogy végre kiderüljön, szánalmasan kevesen vannak, akik a kormány ellen tüntetnek. Ebben is jobbak a kormány oldalon. Hazárjáték kellékei voltak az Andrássy úton vonulók. Mit jelent a szöveg, hogy nem leszünk gyarmat? Nagyon örülnék, ha telefonálna valaki, aki szombaton tüntetett, mert valójában nem értjük, hogy miért mentek az utcára. Mit értenek a politikusok Európában abból, ami Magyarországon történik? Fegyverletétel, világos? Ezt kérdezte Mellár Tamás a hétvégi Népszabadságban a maradék konzervatív barátaitól. Hogyan állunk az unióval? Mi a mérleg? Beszéljük meg, hogy érti-e a kormány azt, amit a konzervatív gazdaságpolitikus mond. Ma már megjelent a sajtóban is, hogy áldozatul eshet néhány tanszék, néhány szak az egyetemeken, nem mellesleg ez is lehet a radikális hallgatói létszámcsökkentés eredménye. Ez lenne az oktatási reform. Magyarország most előre megy, vagy hátra, amikor az ifjúság előtt becsapja az egyetemek a karok, a keresett szakok ajtait. Mit veszít a felsőoktatás? Nincs Magyarországnak alaptörvénye, állítja Kollár György. Az Alkotmánybíróság egyik legutóbbi határozatából és a korábbi köztársasági elnök szavaiból vonja le ezt a következtetést. Az Alkotmánybíróság ezért adta vissza a parlamentnek az egyházak jogállásáról szóló törvényt. De ha már az új felállású Alkotmánybíróság szerint is tilos a végszavazás előtt érdemben változtatni a törvényeken, kivéve a koherencia zavart, akkor hiba volt az utolsó utáni